Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Lezárult Mária Tronkatti nővér erekjéinek kánoni elismerési folyamata. Október 19-én avatja szenté 14. Leó pápa Mária Tronkatti ekvádori missziós nővért, aki a Segítő Szűz Mária leányai kongregáció tagja volt. Az erekjéinek kánoni elismeréséért és megőrzéséért felelős bizottság ülésére a Makassi Rio Blanco vikáriátusi lelkipásztori központban került sor. A nap Boldog Mária Tronkatti rövid életrajzának ismertetésével kezdődött, majd áttekintették a Szenti Avatási Ügyek Dikasztériuma által kiadott hivatalos leíratot, amely tartalmazza a Nihil Obstátót, a Vatikán hivatalosan jóváhagyta a boldog földi maradványainak kánoni elismerését, és engedélyezte a megőrzésükhöz szükséges eljárásokat. Jó állapotú tanszerekkel megtöltött iskolatáskát gyűjt rászoruló gyermekeknek a Pont Velem Okos program, a GLS Hungary csomagszállító szolgálat és a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat, közölte a karitatív szervezet az MT-vel. A közlemény szerint a Mosolytáska nevű akció keretében a nyáron a Szeretett Szolgálat 70 gyűjtőpontján fogadják a táskákat, augusztus végétől szeptember 16-áig pedig az általános iskolákban is leadhatók az adományok. A jótékonysági akcióhoz az ország összes általános iskolája csatlakozhat a Pont Velem weboldalán keresztül, hogy a gyermekek megismerhessék az adományozás örömét, egyúttal segítsék rászoruló kortársaikat. A program célja emellett, hogy a gyermekek már fiatal korban megtanulják, az adományozás tudatos döntés, nem pedig a lomtalanítás alternatívája. Tovább bővíti a Körmendi gyárának kapacitásait az Aegis Gyógyszergyár ZRT. A 14,5 milliárd forintos beruházáshoz az állam 3,5 milliárd forint támogatást biztosít, ismertette a külgazdasági és külügyminiszter. Az Aegis Magyarországon 3800 embernek ad munkát. Szeptember 1-e és október 15-e között kézbesítik a 30 ezer forint értékű élelmiszer utalványt a nyugdíjasoknak, mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára. Zsigó Róbert kifejtette, a papíralapú utalványokat a Magyar Államkincstár gyártja le, és a Magyar Posta kézbesíti. Több címletben kapják meg a 30 ezer forintnyi utalványt. Az államtitkár szavai szerint lesz 5, 3, 2 és 1000 forintos címlet, amelyeket december 31-ig lehet beváltani, utána már nem. A címletek pénzre nem válthatók, de pénzzel kiegészíthetők. Az utalványt piacon, vidéki kisboltokban, őstermelőknél és nagy multinacionális láncoknál is be lehet váltani hideg élelmiszerre. 200 millió forint fejlesztési forrásra pályázhatnak a Balaton környéki települések, jelentette be a közigazgatási és területfejlesztési miniszter. Navracsics Tibor a Balatonfejlesztési Tanács társelnökeivel tartott közös sajtótájékoztatón Balatonfüreden beszélt erről. Stabilitást hoz és új korszakot nyit a transzatlanti együttműködésben az Európai Unió és az Egyesült Államok közötti kereskedelmi megállapodás, értékelte az Európai Bizottság alelnöke a Skóciában véglegesített dokumentumot. Az egyesség három pillérre épül, egy egységes 15%-os vámplafonra, 750 milliárd dollár értékű stratégiai vásárlásra, valamint további 600 milliárd dollárnyi várható magánberuházásra az amerikai gazdaságba. Nem tartja sikeresnek az Európai Unió számára az Egyesült Államokkal kötött vám megállapodást a miniszterelnök. Orbán Viktor az online elindított harcosok órája első epizódjában úgy vélte, Donald Trump amerikai elnök számára lett előnyös a megegyezés. A kormányfő közölte azt is, nem vitázik a Tisza párt elnökével. Németországban csődvédelmet kért a Pepco, miközben a cég harmadik negyedéves árbevétele 7,7%-kal nőtt, és meghaladta az 1 milliárd eurót, írja az Economics. A csőd csak a németországi működést érinti, a magyarországi 266 Pepco üzletre nem vonatkozik. Végül az időjárásról. Jellemzően közepesen felhős idő valószínű, rövidebb-hosszabb napos időszakokkal. A középső országrészben lévő összeáramlási vonal mentén egészen késő éjszakáig ismételten kialakulhatnak záporok. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 28 fok között várható. Híreinket hallották.
Reklám.
A Bozsik örökség súlya és áldásai. A nyári Képmás magazin címlap interjújában Bozsik Péter magyar bajnok futballedző mesél legendás édesapjáról és saját pályájáról. Buda László pszichiátertől megtudjuk, mire jó az ultrarövid terápia. Hajdú Zsan egy gyógynövénykutató elárulja, mit tanult a bolíviai indiánoktól. Olvashatunk arról, hogy négy elszánt nő mire képes, ha utcabált akar szervezni. A melléklet a MOL új Európa Alapítvány mesteremdíjas pedagógusait és edzőit mutatja be. Keresse a Képmás az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon. Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vizitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
Reklámot hallottak.
Csak egy újabb magányos este, mindenről te jutsz eszembe. Érzem, hogy lehetett volna valami, de és felhívnálak, de nem merem. Én ezt az egészet már nem értem, hogy hogyan lehetséges egyáltalán, hogy másik életben is keringőzhetnénk. Ó, a kellét fegyen. Szóljon ez a szerenád neked, aki szerettél volna egy másik életben, de egyedül ülök részegen, a kellét fegyen.
Az erdő fohásza. Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat a szerkesztő Tikovics Ernő nevében is. A mikrofonnál a bemondó Berecz Renáta. A most következő beszélgetésben a cserkészet és az indiánság kapcsolatáról dr. Tóth Arnoldot, a Herman Otto Múzeum tudományos titkárát hallják.
A cserkészet és az indiánság kapcsolata tulajdonképpen a cserkészet alapításától kezdve jelen van. Tehát tulajdonképpen a cserkész indiánságnak két korszaka van, egy 1948 előtti, ami még a legalitás éveiben élt és működött, és aztán a 48 utáni, ami egészen 1963-ig a úgynevezett katakomba cserkészetben volt jellemző. Úgyhogy kezdeném a időben korábbival, és egészen a cserkészet megalapításának korszakáig vissza kell mennünk, ugyanis a cserkészetet alapító angol katonatiszt, nyugalmazott katonatiszt Baden Powell közismerten és bevallottan és mindenki által tudottan nem saját maga találta ki a cserkészetet, hanem sok-sok elődjének a munkásságából és számos más pedagógusnak a munkáiból merített, és azokból foglalta össze és hozta létre 1907-ben a első kísérleti cserkésztábort. És ezek az úgynevezett előfutárok elsősorban az Egyesült Államokból érkeztek. Kettőt szoktunk emlegetni, az egyikőjük a Seaton Thompson, aki grafikus volt, képzőművész, és hogy is mondjam, egy ilyen vadász, kalandor, felfedező, természetjáró figura, és ő az 1900-as évek legelején akkor még többé-kevésbé hagyományos életmódot, vagy legalábbis annak az emlékét őrző indián közösségekkel tartotta a kapcsolatot az Egyesült Államokban, a rezervátumokon, és így alakította ki a saját ifjúsági mozgalmát a saját birtokán, úgy nevezte el, hogy a Woodcraft Indians, erdőjáró indiánok, erdőlakó indiánok, aminek az volt a lényege, hogy indián felszerelés, ruházat, sátor, történetek, az indián vallás, mitológia elemeit gyúrta össze a kamaszok számára egy emészthető ifjúsági mozgalommá. A másik pedig a Dan Beard nevű, szintén képzőművész, ifjúsági író, aki pedig a pionírok mozgalmát vette elő, és a határvidéki telepeseket, a vadnyugat meghódítóinak romantikáját állította a középpontba. És az ő kettőjük munkáiból merített Baden Powell, amikor ő meglátogatta 1910-ben az Egyesült Államokban frissen kibontakozott cserkész mozgalmat, akkor köszöntötték a legenda szerint, hogy üdvözöljük a cserkészet alapító atyát, mire Baden Powell válaszolt, hogy a cserkészetnek ön az atya, Mr. Seaton, tehát tulajdonképpen kezdettől fogva bevallottan ez egy ilyen módon szerveződött mozgalom volt. És az Egyesült Államokban egészen 1915-ig nagyon erős volt ez az indiánság a cserkészetben, egyébként még azután is, de 1915-ben dőlt el végleg az, hogy milyen irányt fog az amerikai cserkészet képviselni, és akkor inkább a Keresztény Ifjúsági Egyesület, a YMCA ottani szervezetének az irányvonala mentén egy kevésbé indiános cserkészet alakult ki. Seaton ekkor kiválta az akkor alakult cserkészetből, amelynek ő egyik fő cserkésze is volt az elején, és a Woodcraft Indians nevű mozgalom egy teljesen önálló úton indult el egészen a 20-as évekig. Ennek aztán voltak európai lenyomatai. Az osztrák-magyar monarchiában különösen, tehát nagyon nagy népszerűségnek örventek a Karmai regények, a Winnetou történetek, vagy ugyanígy a Cooper regények, a Bőrharizsnya különböző kiadásai a század elején az ifjúság körében. Szóval fogékony volt a közeg, és a Woodcraft Indians mozgalom magyar változatairól is tudunk az 1910-es évek legelejéről. A cserkészetben is tulajdonképpen megvolt ez a fajta indiánság, Azonban az 1920-as években és főleg Trianonnak köszönhetően Síksándor pedagógiai munkássága nyomán rögzült az a tétel, hogy a magyar cserkészet az egy keresztény és alapvetően nemzeti ifjúsági mozgalom, és ő többször is írta amerikai tapasztalatok kapcsán, dzsemborikon járva, külföldieket látva, hogy míg a nyugat-európai országokban, franciáknál, angoloknál erős maradt a cserkészetben az indián romantika, addig Magyarországon ez szépen fokozatosan, folyamatosan magától elhalt, kiveszett, és csak nyomokban foglalkoztak vele a 20-as években a cserkészeten belül. Volt azonban két cserkészvezető, akik ezt szerették volna erősebben vinni, ezt a tematikát. Egyikőjük Temesi Győző, Temesi Herman Győző. Herman Győző volt eredetileg is Temesi néven, magyarosította a nevét a 20-as években, 1924-ben. Ő volt a Magyar Cserkész című lap alapító főszerkesztője. Számos amerikai kapcsolattal rendelkezett, és ő kifejezetten indián irányba igyekezett vinni a cserkészetet. Tehát nagyon sok írása jelent meg a magyar cserkészben, sőt 1927-28-ban írt is egy cserkész regényt, a Cheyennek romlása címmel. Hát ezt ma már nem nagyon ismeri senki, tehát a feledés homálya borítja, nem is az irodalom csúcsa ez a mű. Egy olyan ifjúsági regény, amely az Egyesült Államokban játszódik, ahol egy cserkész táborban a cserkész parancsnok a tábortűznél meséli el a Cheyenne indiánok menekülésének történetét, amikor a rezervátumon egyébként egy megtörtént valós történeti esemény nyomán különböző kalandokba keveredtek. Na, ezt írtam meg egy ilyen regény formájában Temesi, és ő pedig bevallottan és tudottan a már említett amerikai Seton Thompson nyomdokain járt. Két szempontból is, egyrészt személyesen találkoztak az Egyesült Államokban, másrészt ő fordította le Seton Thompsonnak az ifjúsági regényeit magyarra. 1930-ban és 31-ben jelent meg a Két kis vadóc, illetve a Rolf című regény a Temesi fordításában, és mind a kettő tulajdonképpen alapműve az amerikai indián cserkészetnek. Aztán Temesi Győző végül 1943-ban fölhagyott a cserkészettel, és az akkor mozgalommá átszervezett, és a Leventékkel jó kapcsolatot ápoló, és a nemzeti jelleget hangsúlyozó cserkészettel ő már nem tudott nagyon egyetérteni, úgyhogy 43-tól tulajdonképpen kikerült a mozgalomból, és érdekes az állambiztonsági levéltárban a dokumentumokat olvasni, hogy többször próbálkoztak avval a cserkész vezetők, hogy újjászervezzék a cserkészetet, hogy 45-ben, 46-ban, 1956-ban, és Herman mindig ajánlotta az ő segítségét, de valahogy nem vették igénybe a szolgálatait, így fogalmaznak az ügynök jelentések, tehát hogy ő még élt, létezett, működött volna, de a cserkészetben igazából nem tartottak igényt a szolgálataira.
És a másik, aki az indiánosdit elterjesztette?
Őt pedig úgy hívták, hogy Strich Pál, Polcsibá néven volt ismert a mozgalomban. Ő a gyakorlati cserkésztudásnak és az őrsvezető képzésnek volt a mestere, vagy az atya, és ő írta a Magyar Cserkészben azt a sorozatot, amely Nagy Főnök Levelei címmel, hát vagy 6-8, de lehet, hogy 10 éven keresztül folyamatosan jelent meg folytatásokban. És a Nagy Főnök Leveleiben, mint indián főnök, arra buzdította a fiatalokat, hogy tanulják meg a vízből mentést, a kötélcsomózást, a nyomolvasást, különböző indián ügyességeket. Mindezt egy ilyen indián romantikának a kereteiben adta elő, és aztán a Magyar Cserkész Könyvei című sorozatban a Nagy Főnök Levelei önállóan is megjelent. Tehát tulajdonképpen a Temesi Győző munkái és a Strich Pál munkái, mint kézbe vehető ifjúsági irodalom, ezek a cserkészet kebelén belül születtek, és a 20-as, 30-as években ezek ott voltak az indiánság iránt fogékony ifjúságnak az asztalán, a már emlegetett regények mellett.
Voltak valódi, idézőjelben valódi cserkész indián táborok a háború előtt?
Nem igazán. Tulajdonképpen egy legendás és nagyon furcsa figura, a borvendég Deszkás Sándor neve kívánkozik most ide, aki Fehér Szarvas írói álnéven írt számos regényt. Az ő alakjáról annyit kell talán tudni, hogy 1913-ban Kecelen született, és aztán Budapestre került, rövid ideig volt gyerekkorában cserkész, tehát nem volt neki igazi cserkész kötődése, cserkész múltja. Ennek ellenére mégis azt terjedt el róla később, hogy egy legendás nagy cserkésztiszt volt, de valójában nem. Viszont az indiánok iránt nyilván érdeklődött, és 1937-ben bukkant ő föl először, mint ifjúsági író. mégpedig a Zászlónk című Regnum Marianum katolikus ifjúsági lapnak a hasábjain megírta az Indiánok a Magyar Dunán című cikksorozatot. És ez egy valós létező indiánozó közösségről szólt, mégpedig a Baktai Ervin alias Heverő Bölény társaságáról, akik ilyen budapesti úri középosztálybeli művészek voltak elsősorban, meg minisztériumi tisztviselők, államtitkárok.
Baktai a híres orientalista.
Így van, aki a Hopp Ferenc kelet-ázsiai múzeumnak is alapítója, muzeológusa volt aztán később, és komoly keletkutató. És ő foglalkozott egyrészt amerikai szakirodalom és indián művek fordításával. Neki köszönhetjük például Szürke Bagoly, Két kicsi hód, Vadon vándorai, vagy Bölény fia hosszú lándzsa visszaemlékezései című könyveknek a lefordítását 30-as években. És ők a saját szórakozásukra és a maguk kedvére és a néprajzi hitelesség jegyében egy ilyen nemes játékot kezdtek meg a Dunakanyarban, először Zebegényben, utána pedig a Szentendrei szigeten, Kisoroszi környékén. Minden nyáron hetekre kiköltöztek kenuval, sátrakkal, ruházattal, lovakkal és békepipa szertartást játszottak, íjaztak, nyilasztak, sokszor úgy, hogy Budapestről kiárva, munka után ingázva a tábor és a minisztérium között. Egy nagyon érdekes, exkluzív társaság, ahová meghívták borvendégdeszkás Sándor. Tehát Baktai hívta meg, hogy jöjjön el a táborban, mint érdeklődő fiatalt, ugyanis Baktai földrajztudósként a Földgömb című folyóiratban teret adott borvendégdeszkás Sándornak az Amerikáról szóló írásaihoz, amerikai indiánokról írt ismeretterjesztő cikkeket, szóval innen volt az ismerettség. És a borvendég elment a táborba, megírta a Zászlónkban a Indiánok a Magyar Dunán című sorozatát, és utána szakításra került sor kettőjük között, mert borvendég a valóságot egy kicsit eltorzítva, kiszínezve, nagyon fantáziadús módon, és az indiánságnak a spirituális, lelki, szellemi oldalát kidomborítva, a néprajzi tényeket és hitelességet pedig nagyvonalúan elhanyagolva írt a fiataloknak Baktai jégtáboráról. És akkor azt kérték, hogy ő ne csatlakozzon ehhez a körhöz, és kicsit meg is orroltak rá miatt, a cikksorozat miatt. Viszont ismerté vált az ifjúság körében, ő Fehér Szarvas írói álnéven, és elkövette még tulajdonképpen azt a, nevezük így, hibát, vagy át nem gondolt cselekedetet, hogy elkezdte elterjeszteni a környezetében, hogy ő járt az Egyesült Államokban az indiánok között.
Itt is erről egy könyvet, a Sziklás hegyek varázslója, vagy
így
mi
van,
a címe?
Aztán később 1940-ben, de már korábban, 35-ben nagyon sok napilap újságírója felkereste őt Sashalmi otthonában, ahol ő büszkén mutogatta az indián ruházatát, különböző indián törzsektől kapott okleveleket, hogy őt kinevezték például a Soson törzs főnökének, a Fehér Szarvas nevet az indiánok adományozták neki kint az USA-ban, amiből mindössze annyi igaz, hogy ő már gimnazista korától kezdve nagyon intenzíven levelezett amerikai indián szervezetekkel. És akkor ez a levelező ismerettség kapcsán jutott hozzá ilyen oklevelekhez, kinevező okiratokhoz, egy nagyon érdekes figurával, egy Vörös Róka nevű úgynevezett indián nagyfőnökkel állt ő levelező kapcsolatban, egy Amerikában működő ilyen indián érdekvédelmi, mondjuk mai szóval civil szervezetnek neveznénk, annak volt ez a figura a vezetője, aki egyébként szabadkőműves volt, és a rózsakeresztesek vezetője, és ilyen okkult, ezoterikus tanok jegyébe foglalkozott az indiánsággal, amellett, hogy indián származású volt, és ő az egész világba szórta ezeket az okleveleket, ezeket a megbecsülő és elismerő írásokat, hogy az indián kultúra terjesztéséért, tehát fáradozásaért, főnökké, meg Fehér Szarvassá kinevezett nem csak borvendéget, nagyon sok más embert is a világban. Szóval így jöttek ezek az oklevelek, és így volt idézőjelben amerikai kapcsolatrendszere borvendég Deszkás Sándornak, csak az volt a probléma, hogy az újságírók több heti labban, napi labban megírták a kis színes rovatban, hogy van itt Sashalmon egy figura, aki járt az USA-ban, és ő magyar indián. És aztán 1939-ben a tudását, ismereteit, elképzelt kalandjait összerendezte egy írásba borvendég Deszkás Sándor, és különböző kiadóknál kopogtatott vele, és az Athénaeum kiadó méltatta őt válaszra azzal, hogy hát ez tulajdonképpen egy néprajzi szakanyag, ezzel múzeumokat keressen, de ha komolyan gondolja, akkor viszont írjon egy igazi kalandregényt. És így írta meg 1940-ben a Sziklás jegyek varázslóját, a kéziratra rögtön elmozdultak a lektorok, és azt mondták, hogy na ez jó. És Sárközi György költő volt akkor az Athénaeum kiadónak a cégvezetője, és Sárközi György volt az, aki ebben meglátta a kiadói vállalkozást, és egy 8 kötetre szóló szerződést kötöttek Borvendék Deszkás Sándorra, hogy ő Fehér Szarvas néven írjon regényeket, és Sárközi volt az, aki lehúzta a címlapról a regény feliratot, és ő írta oda, hogy egy magyar ifjú az amerikai indiánok között. És innen indult el tulajdonképpen ez a mítosz, hogy Fehér Szarvas a magyar indián, az ifjúsági mozgalmak nagy alakja. Valójában ez egy írói, kiadói vállalkozás volt. 1940 és 45 között 5 könyv jelent meg. Az első volt a Sziklás hegyek varázslója, a második a Békepipa, útmutató az indián tábori élethez, ugyanis már az első könyv végén, megint egy nagyon ügyes kiadói fogás az Athénaeum kiadó részéről, apró betűkkel odaírták a kolofonba, hogy aki egyébként szeretne kapcsolatba lépni a Fehér Szarvassal, akkor írjon Sashalmi lakásának címére amelyezéshez. És hát megindult a levelezés, tehát százával írtak a gyerekek levelet, és a bátrabbak bekopogtattak a lakással, elmentek szakanyagot kérni, útmutatást kérni, békepipát hogy csináljunk, fejdíszt hogy csináljunk. Úgyhogy a második könyv az egy útmutató a tábori élethez, az egy ilyen gyakorlati kézikönyv volt, sok-sok rajzzal, ábrával, egy ilyen valós táborozási segédlet. Aztán a harmadik, negyedik, ötödik könyv már nem vált annyira népszerűvé, a 7 fekete hold, a részbőrű messiás című könyvek, ezeket is sokan olvasták, de igazából már nem volt olyan nagy népszerűsége, mint az első kettőnek. Viszont ezekben jelentek meg ilyen záradékképpen a kötetek végére sorolva az úgynevezett beszélő levelek, amelyekben Fehér Szarvas megírta a magyar indián abroncs nagy gondolatát, ami arról szólt, hogy az országszerte táborozó pici indián közösségeket évente egyszer összefogni a magyar indián abroncs keretében egy országos találkozóra, ahol kulturális eseményekkel, sportversenyekkel, táncokkal, bemutatókkal és előadásokkal emlékeznek és foglalkoznak az indián kultúrával. És így utólag történészként visszatekintve valószínűleg sem az Athénaeum kiadó, sem maga a szerző nem gondolta, hogy ezt a gyerekek ennyire komolyan fogják venni. Úgyhogy a 40-es években, kb. 43-tól, 44-től kezdődően már valóban voltak indiánozó csoportok, akik vagy cserkészek voltak, vagy nem, de a cserkészettel olyan módon kerültek kapcsolatba, hogy az Athénaeum kiadó azt javasolta Borvendék Deszkás Sándornak, hogy most akkor, ha már kiszabadult a szellem a palackból, akkor ezzel valamit kezdeni kell, ezzel a indián mozgalommal, hogy keresse meg a Cserkész Szövetséget. És akkor Teleki László, a Cserkész Szövetség külügyi vezetője, abszolút híven a Cserkész Szövetségnek a hivatalos irányához, azt mondta, hogy hát ez az indiánság ez igazából nem fér bele a Magyar Cserkész Szövetség szervezeti keretei közé. De az volt a kérés, hogy ezeket az önszerveződő indián csoportokat a szövetség vegye fel a tagjai közé, és hivatalos cserkész csapatként ismerje el őket. És azt tanácsolták neki, hogy hát forduljon inkább az Angliában működő Cserkész Világszövetségi Központhoz, hogy hát ha valami nemzetközi úton módon lehet mégis cserkész indiánságot végezni, de Magyarországon magyar keretek között nem. Így aztán tulajdonképpen nem vált hivatalos irányvonallá soha a magyar cserkészetben ez az indiánság, de mint egy ilyen rejtett, látens, párhuzamos mozgalom ez folyamatosan létezett.
Az elhangzott beszélgetésben a cserkészet és az indiánság kapcsolatáról dr. Tóth Arnoldot, a Herman Ottó Múzeum tudományos titkárát hallották. A beszélgetés második részét egy hét múlva ugyanebben az időpontban kísérhetik figyelemmel. Irodalmi részlet következik, a felolvasó Réti Árpád színművész.
Fekete István, sündisznó. Nem lehet azt mondani, hogy Budán lépten nyomon sündisznóba botlik az ember, ezért egyik este kissé hitetlenül néztem egy kis fekete árnyékra, amint az utca egyik oldaláról átballagott a másikra. Ott szaglálódott a villanylámpa alatt, és semmi félelmet nem mutatott, amikor odaértem. Szervusz, tüskés! Mondtam közvetlenül. Nem gondolod, hogy ebből baj lesz? Itt ugyanis mindenféle kutyák járnak. A kis disznó szuszogott valamit, aztán könnyelműen elindult a legrosszabb irányba, az egyik kertes ház felé, ahol akkora farkaskutya leselkedett a kerítés mellett, mint egy borjú. Mivel nem szeretem a nyilvános öngyilkosságot, ballonomba takartam a bohém tüskést, s elvittem egy bokros, kutyátlan kertbe. Enyhén morgott, és meg akarta harapni az ujjamat. Szamár, méltatlankodtam, ha nem tudnád, az életed mentem meg. Azzal beengedtem a bokrok közé. Köszönés nélkül távozott. Másnap reggel, majdnem ugyanott, szokatlan gyermekcsődületet látok, égtelen ordítással mozogni valami körül. Azonnal éreztem, hogy újabb életmentésre lesz szükség.
Hozom a kutyánkat, az majd széttépi,
üvöltött egy szeplős fiú, és enyhén belerúgott a kis sündisznóba, amely most gömbölyű volt, mint egy kaktusz, csak jobban szúrt.
Júj, júj, üvöltött a szeplős. Megszúrt! Nincs egy tégla valahol?
Inkább kés kellene, tanácsolta egy másik. Hosszú kés. Aztán elvinnénk természetrajzórára.
Hasznos, mondta csendesen egy kislány. Hasznos. Tanultuk. Miért bántjátok?
Fogd be a szád! Nem látod, hogy megszúrd? Hasznos! Hol az a tégla?
Nem szívesen avatkozom az ilyen vitákba. Ezek az ifjú emberek néha nagyon gorombák, s a szeplős egyénnek légpuskája is van, amivel a leghasznosabb madárkákat írtja. De tüskés barátomat meg kellett mentenem. Azonban az ügy másként intéződött el. A túloldalról egy termetes asszony érkezett, akiben nyoma sem volt az én tétovázásomnak.
Mit csináltok?
Ez az izé megszúrta a lábam, mondta a szeplős fiú.
De most adok neki.
Ki mondta, hogy dugdod a lábad?
Csend. Az asszonynak félelmetesen villogott a szeme.
Azt kérdem, te pulyka tojás, ki mondta, hogy piszkáld ezt a kis állatot? Bántott talán? Vagy a tied?
Hát a magáé.
Az enyém. Aztán most tágulj innét, mert hozzád vágom ezt a szatyrot. A gyermeksereg ilyetten mozdult el a szatyor veszedelmes közelségéből, mert nem volt kétséges, hogy az asszonyság használatba veszi, ha kell. Amikor már távolabb voltak, szeretettel nézett a tüskés gombócra.
Miska, te haszontalan! Mennyi bajom van veled?
Igazán a magáé, álmélkodtam.
Persze, én neveltem fel. Akkora volt, mint egy kis citrom, de azóta nincs is nálam egér, meg csótány, meg mindenféle féreg.
Na gyere, te tekergő! A Miska nevezetű sündisznó erre kibontakozott saját tüskevárából, pislogott, és elindult az asszony után. Elkocogtak a következő kertig, s ott befordultak. A gyerekek messziről nézték a jelenetet, és csendben voltak. Csak a szeplős fiú kiabált még valamit, igazolva, hogy mindig az a leghangosabb, aki ölni akar.
Fekete István sündisznó című írását Réti Árpád olvasta fel. Az Erdőfohásza mára véget ért. Búcsúzom a szerkesztő Tikovics Ernő, valamint a zenei szerkesztő Bartók Bálta és a technikus Karkus István nevében is. Berec Renátát hallották. Műsorunkat pénteken 10 óra 30 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
Legyetek szentek. Lelkiségi irodalom.
Kedves hallgatóink, Robert Fulkham már az óvodában megtanultam mindent, amit tudni érdemes című írásának következő részét Tóth Levente olvassa fel. A műsor Csomosvári Eszter Anna szerkeszti.
Robert Fulkham, már óvodában megtanultam mindent, amit tudni érdemes. V.P. Menon jelentős politikai személyiség volt Indiában a II. Világháború után a Nagy-Britanniától való elszakadásért vívott függetlenségi harcban. Az alkirályi hierarchiában ő volt a legmagasabb rangú indiai, és Lord Mountbatten az ő segítségét kérte a függetlenségi terv végleges megfogalmazásához. Ellentétben a függetlenségi mozgalom legtöbb vezetőjével, Menon self-made man volt. Irodájának falán nem díszelektek oxfordi vagy cambridge-i diplomák, sem kaszt, sem családi háttér nem segíthette tervei valóra váltásában. 12 testvér legidősebbjeként 13 évesen otthagyta az iskolát, volt munkás, bányász, inas, kereskedő, tanár. Bekunyerálta magát az indiai kormány egy tisztviselői állásába, és innentől kezdve üstökösként ívelt felfelé a pályája, főként esze és azon képessége miatt, hogy mind az indiai, mind a brit hivatalnokokkal hatékonyan együtt tudott működni. Nehru is, Mountbatten is a legnagyobb dicséret hangján emlegették a nevét, ő tette lehetővé, mondták, hogy az ország valóban szabad legyen. Két tulajdonsága különösen emlékezetessé tette. Tartózkodó, személytelen munkaszeretete és messze földön híres adakozó hajlama. Ez utóbbi tulajdonság hátterét halála után a lánya mesélte el. Amikor Menon Delhibe érkezett, hogy munkát keressen a kormánynál, minden értékét, köztük pénzét és személyigazolványát ellopták a pályaudvaron. Már úgy volt, hogy vissza kell térnie otthonába, gyalog, vesztesként szégyen szemre. Kétségbe esésében megszólított egy öreg sziket, elmesélte, milyen bajban van, és kölcsönkért tőle 15 rúpiát, ameddig állást nem talál. A szik kisegítette. Amikor Menon a címét kérte, hogy vissza tudja juttatni a pénzt, a szik azt mondta, hogy az összeget bárki idegennek adja oda, akinek szüksége van rá. Idegentől jött a segítség, idegennek is kell visszafizetni. Menon soha nem feledkezett meg adósságáról, sem a bizalomról, sem a 15 rúpiáról. A lánya mesélte, hogy a halála előtti napon bangalúri házukba bekopogtatott egy koldus, és pénzt kért, hogy új sarut vehessen magának, mert csupasz seb a lába. Menon megkérte a lányát, vegyen ki a pénztárcájából 15 rúpiát, és adja oda az embernek. Ez volt Menon utolsó tudatos cselekedete. Ezt a történetet olyan embertől hallottam, akinek nem tudom a nevét. Mellettem állt a bombéi reptéren a csomag megőrzőnél, a táskáimért jöttem, de nem volt már indiai pénzem. A tisztviselő nem fogadott el utazó csekket, és bizonytalan volt, hogy megkapom-e a csomagokat és elérem-e a gépet. Ez az ember kifizette a megőrzési díjat, körülbelül 80 centet, és elmondta ezt a történetet, hogy elhárítsa kísérletezésemet, hogy kimódoljam, miként fizethetném vissza. Az apja Menon munkatársa volt, eltanult a Menon jótékonyságát és átadta fiának. A fia pedig tovább vitte a hagyományt, hogy mindig minden idegen adósának érezze magát. Egy névtelen sziktől egy indiai közalkalmazotton át munkatársáig, majd annak fiától én hozzám fehér külföldihez szállt a hagyomány egy bosszantóan kellemetlen helyzetben. Az összeg nem volt jelentős, szükségem sem óriási, de az ajándék szelleme megfizethetetlen. Megtisztulok általa is, adósnak érzem magam. Sokszor elgondolkodom az irgalmas szamaritánus történetén, hogyan hatott vajon a jótékonyság arra az emberre, akit kiraboltak, megvertek, és akinek aztán az irgalmas szamaritánus viselte gondját. A rabló kegyetlenségére emlékezette vajon? Ez formált a későbbi életét, vagy a szamaritánus névtelen nagylelkűsége? Melyiket adta tovább az útjába kerülő szükséget szenvedő idegeneknek? Nyaram fénypontja az a hét volt, amit Weiserben töltöttem Idaho államban. Ez biztosan nehezen hiszed el, hiszen ha volt már előtted Idaho térképe, tudod, hogy milyen jelentéktelen kisváros Weiser. A hegedűsök számára azonban a világ közepe, ugyanis itt rendezik meg minden június utolsó hetében az öreg fiúk országos hegedű versenyét. Mint hogy fiatal koromban magam is hegedültem valamicskét, úgy döntöttem, elmegyek. Az év többi szakában a várost 4000-en lakják, a verseny idejére azonban további 5000 ember érkezik. Éjjel-nappal áll a bál ilyenkor. Mindenki az utcákon hegedül, a külországi háborúk veteránjainak klubjában gyülekeznek a táncosok, az Elks Lodge-ban sült csirkét árulnak, és a rodeo pályákon ingyen lehet sátorozni. Sorban érkeznek a hegedűsök a 4 égtáj felől. Jönnek a texasi Pattsboro-ból, az oklahomai Sepulpa-ból, a minnesotai Thief River Falls-ból, a kansasi Caldwell-ből, a montanai Three Forks-ból és még számtalan Isten háta mögötti kisvárosból, sőt, még Japánból is. A fesztivált eredetileg a helybeli farmerek szervezték, ma olyan rövidre nyírott hajú, istenfélő, konzervatív emberek. Aztán egyszer csak megjelentek a hosszú hajú hippik, és ezek a hippik átkozottul jól tudtak hegedülni, így hát nem volt mit tenni. Így hát a város átengedte a helyi gimnáziumot és a sportpályát a hippiknek. A versenybírókat egy elfüggönyözött helyiségbe ültették, ahonnan nem láthatták, ki játszik. Nevét nem tudhatták, csak a hegedű szót hallhatták. Ahogyan egy idősebb úr megfogalmazta, fiam, engem az sem érdekel, ha anya szült mesztelenre vetkőzöl és csontkarikát fűzöl az orlikadba. Csak az számít, hogyan hegedülsz, ha jól játszol, haver vagy. Szóval ott álltam az éjszaka közepén, a holdfényes Weiserben, még vagy 1000 ember társaságában, akik együtt pengették gitárjaikat, énekeltek és hegedültek. Voltak köztük kopaszok és térdig érő hajúak. Egyesek kezében kábítószeres cigaretta volt, másokéban egy üveg Budweiser sör. Ki gyöngysort viselt, ki Archie Bunker pólót. Voltak 18 évesek és voltak 80 évesek, ki fűzőben, ki melltartó nélkül, és a zene tömjén füstként szállt az éjszakai égbe, a béke és a jó akarat istenei felé. Ahogy ott állok, egy rendőr, egy igazi, hamisítatlan weiseri rendőr, aki egy banjót pengetett, esküszöm tényleg, azt mondja nekem, a világ néha egész tűrhető helynek látszik, nem? Igen, igen, és még egyszer igen. Csapja húrok közé, testvér, hadd szóljon a dal. Többen állítják, hogy San Diegóban van a világ legszebb állatkertje, mint hogy rajongok az állatkertekért, a közelmúltban ott töltöttem egy napot. Az állatok nézegetése a felnőttek számára is kiváló szórakozás, elterelik a figyelmünket egy időre a mindennapi életről. Megnéztél-e valaha is alaposabban egy zsiráfot példának okáért? A zsiráf egészen valószerűtlen állat. Ha van mennyország és oda kerülök, egyikre se tégy fel nagyobb összeget, de ha mégis, az egyik dolog, amiről kérdezősködni fogok, a zsiráf lesz. Az állatkertben egy kislány ugyanazt a kérdést tette fel a mamájának, amit én. Mire való a zsiráf? Anyuka nem tudta. A zsiráf tudja-e vajon mire való? Egyáltalán érdekli? Gondolkodik-e néha a világban elfoglalt helyéről? A zsiráf nyelve fekete, 70 cm hosszú, és nincsenek hangszalagjai. A zsiráfnak nincs közölni valója sem, a zsiráf csak zsiráfkodik. A zsiráfon kívül láttam egy erszényes medvét, egy kacsacsőrű emlőst és egy orángutánt. elég valószerűtlen lények. Az orángután épp úgy nézett ki, mint Woody nagybátyám. Woody bácsi is meglehetősen valószerűtlen jelenség. Állatkertben volna a helye, a felesége legalábbis ezt állítja. Ettől eltűnődöm, mi lenne, ha állatkertekben ember példányokat is tartanának? Ez a gondolat járt a fejemben, miközben az oroszlánokat néztem. Egy oroszlán urat és 6 oroszlán hölgyet. Nem is lehet olyan rossz az élet itt az állatkertben. Az oroszlánok olyan buják, hogy az ápolók kénytelenek voltak spirálokat felhelyezni a nőstényeknek. Így aztán más sem csinálnak, mint esznek, alszanak, bolhacsípéseiket vakargatják és következmények nélkül szerelmeskednek. Az állatkert gondoskodik élelemről, szállásról, orvosi ellátásról, öregkori biztonságukról és a temetési költségekről. Nem is rossz üzlet. Mi emberek nagy ügyet csinálunk abból, hogy mi vagyunk az egyedül értelmes, gondolkodó lények, és olyan kijelentéseket teszünk, mint hogy csak tudatos életet érdemes élni. De ahogy elnézem a zsiráfok, oroszlánok, erszényes medvék és kacsacsőrű, nem tudom mik osztályrészét, úgy érzem, meg tudnék lenni az ellenőrzött élet nélkül. Ha az állatkert valaha is igényt tart rá, megpróbálom. Végül is én is egyfajta veszélyeztetett faj vagyok, és életem kézben tartása pedig időnként nagyon unalmas. Próbáld meg elképzelni, gyerekeiddel elsétálsz egy hatalmas, kényelmes ketrec előtt, a ketrecben szivarvégek, konyakos üvegek és csirkecsontok hevernek, a napsütésben ott szunyókál az öreg fölgám, körülötte 6 gyönyörű nő. És a gyerek rámutat és azt kérdezi, hát ez meg mire való? És én ásítanék, kinyitnám a fél szememet, és azt mondanám, kit érdekel? Mint mondtam, az állatkertek elterelik az emberek figyelmét a realitásokról. Az oroszlán, a zsiráf, az erszényes medve és a többiek azt teszik, amit tesznek. Azok, amik el vannak valahogy ott a ketrecben, és élik öntudatlan életüket. De embernek lenni azt jelenti, hogy tudunk, érdeklődünk és kérdezünk. Rázzuk a lét ketrecének rácsait és a csillagok, a kövek láttán azt üvöltjük, mire való. És ha vízhangzó válaszokból börtönöket és palotákat építünk. Ezt tesszük. Ilyenek vagyunk. És ezért van az, hogy bár szívesen járok állatkertbe, ott élni nem szeretnék.
Kedves hallgatóink, Robert Fulkham már az óvodában megtanultam mindent, amit tudni érdemes című írásának 15. részét hallották. Tóth Levente olvasta fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.
Szentek, szent életű emberek.
Szent Márta özvegy. Szent János evangélistától tudjuk, hogy Jézus szerette Mártát, Máriát és Lázárt, akik Betániában laktak. Nagyon közel álltak az Úrhoz. 3 alkalommal beszélnek az evangélisták Márta házáról és a testvérekről. Az első találkozás, amikor Jézus Márta házában járt, Szent Lukács szerint így történt. Jézus tanítványai kíséretében úton volt. Útjuk közben betértek egy faluba, Betániába. Egy Márta nevű asszony befogadta a házába. Mártának volt egy húga, Mária. Ez odaült az Úr lábához, és hallgatta szavait. Márta meg sürgőt forgott, és végezte a háziasszonyi teendőket. Volt mit tennie, hiszen legalább 14 fáradt férfi vacsorájáról és elszállásolásáról kellett gondoskodnia. Egyszer csak megállt, és így méltatlankodott. Uram, nem törődöl vele, hogy húgom elnézi, hogy egyedül szolgáljak? Szólj neki, hogy segítsen nekem. Az Úr azonban így válaszolt. Márta, Márta, sok mindenre van gondod, és sok minden nyugtalanít. De csak egy a szükséges. Mária a jobbik részt választotta. Nem is veszti el soha. A két nővérben az egyház a lelki élet két alaptípusát látja. Márta a jótékonyságban tevékeny, aktív. Mária a szemlélődésben elmerülő, kontemplatív életforma típusa. Krisztus szava rávilágít. Mindkettő jó, de Mária magatartása jobb, mert amit választott, az élet igényének hallgatása, a jelenlévő Úr csendes szeretettel való szemlélése maradandó. A második alkalom, amikor Mártával találkozunk az evangéliumban, Jézus legnagyobb csodája, Lázár föltámasztása. Ezt a legnagyobb jelet, amely mindenki számára kézzelfoghatóan bizonyította Jézus küldetését és messiás voltát, leginkább Márta és Mária értette, akik hittel tekintettek az Úrra. A harmadik alkalommal szintén Betániában találkozunk Mártával, Máriával és Lázárral, közvetlenül húsvét előtt. Ismét János evangélista mondja a következőket. 6 nappal húsvét előtt Jézus Betániába ment, ahol Lázár lakott, akit föltámasztott a halálból. Ott vacsorát rendeztek a tiszteletére. Ez a vacsora azonban nem Márta, hanem a leprás Simon házában zajlott le. A három testvér is hivatalos volt. Márta felszolgált, és Lázár is a vendégek között volt. Mária pedig vett egy font valódi nárduszból készült olajat, megkente vele Jézus lábát, és megtörölte a hajával. A ház betelt a kenet illatával. Az egyik tanítvány, Karióti Júdás, aki elárulta, méltatlankodott miatta. Miért nem adták el inkább az olajat 300 dénárért, s miért nem osztották szét a szegények között? De ezt nem azért mondta, mintha a szegényekre lett volna gondja, hanem mert tolvaj volt, ő kezelte a pénzt, és eltulajdonította, amit rábíztak. Jézus rászólt, hagyd békén, hadd tegye, hiszen a temetésem napjára teszi. Máté evangéliumában Jézus így folytatja. Bizony mondom nektek, ahol a világon csak hirdetni fogják az evangéliumot, mindenütt megemlékeznek majd arról is, amit ez az asszony tett. Sajnos a liturgikus megemlékezés Máriára nem terjed ki. Mártát a ferencesek kezdték ünnepelni 1262-ben, és pedig július 29-én. Szent Jánosnál még az is olvasható, hogy mi lett Lázár föltámasztásának következménye a három testvérre nézve. Amikor a zsidók megtudták, hogy Jézus Betániában tartózkodik, sokan elmentek. Nem csak Jézus kedvéért, hanem hogy Lázárt is lássák, akit föltámasztott a halálból. Erre a főpapok elhatározták, hogy Lázárt is megölik, mert miatta sok zsidó elment oda, és hitt Jézusban. A hagyomány szerint az ősegyház elleni üldözésben, 40 körül, az egész keresztény közösséget, melynek Márta háza adott otthont, elfogták. Nagyobb csoportról volt szó, ezért nem merték megölni őket, hanem a tengerpartra hurcolták, és ott egy evező, vitorla és kormánylapát nélküli hajóra rakták, és a tengerre bocsátották őket. A kivégzésnek ez nagyon gonosz módja volt, hisz az áldozatokat a viharos tengerbe akarták folytani. Ám a hajó nem süllyedt el, hanem Gallia partjainál szárazföldet ért. Kikötöttek, és hirdetni kezdték az evangéliumot. A legenda szerint Lázár püspök lett, Márta a város betegeit és szegényeit gondozta. Mária pedig remeteként élt még 30 esztendeig. Mit kérünk Istentől Szent Márta ünnepén? Mindenható örök Isten, te Szent Mártát azzal tüntetted ki, hogy fiad szállást vett nála. közbenjárására ad, hogy hűségesen szolgáljuk Krisztust testvéreinkben, és így minket is befogadj mennyei hajlékodba.
Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,1.